92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgó urnát igényelhetnek. Erre a szavazás napján június 9-én 12 óráig van lehetőség, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Hozzátették, a mozgó urna igényléséhez a választópolgárnak kérelmet kell benyújtani, ezt beadhatja online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, illetve postai úton is bármely helyi választási irodához. Felhívták a figyelmet arra, a korábbi választásokhoz képest újdonság, hogyha a mozgó urnát igénylő választópolgár megjelenik a szavazóhelyiségben, akkor ott leadhatja szavazatát, amennyiben a mozgó urna a szavazóhelyiségben van. Személyesen június 7-én péntek 10 óráig nyújtható be kérelem a helyi választási irodához. Online ügyfélkapus azonosítással vasárnap, június 9-én 12 óráig van lehetőség a kérelem benyújtására. Az ukrán-magyar határszakaszon 6715-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8381-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a magyar távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Újabb dunai árhullám érkezik a szombati modellek szerint a Duna szigetközi szakaszán. Nagybajcson másodfok felett akár a harmadfokot megközelítően tetőzik majd a folyó a jövő hét második felében, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Magyar Távirati Irodával. Az OVF közölte azt is, több kisebb folyón is jelentős vízszintemelkedés várható. Árhullámok vonulnak le a következő napokban a Rábán, a Dráván és a Tarnán is. Hozzátették, a jelentős helyi csapadék és az ezzel összefüggő bizonytalanság miatt a helyzet gyorsan változhat. A vízügyes szakemberek, ahol szükséges, már most fokozott figyelőszolgálatot látnak el. Átadták a Kisfaludi program részeként 2,2 milliárd forintból felújított Diadém csornai termálfürdőt szombaton. Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy Csorna az egyik legjobb példa arra, hogy egy kisváros képes ugyanazokat az infrastruktúrális szolgáltatásokat nyújtani, mint egy nagyváros. Kitért arra, hogy a pénteken megjelent magyar közlönyben szerepel a csornai tanúszoda befejezéséhez szükséges forrás biztosítása, így a tanúszodát legkésőbb 2026-ban átadhatják. Idén is rengetegen voltak a békemeneten. A résztvevők a Széchenyi térről vonultak át a Margit szigetre. Annyian voltak, hogy amikor a menet eleje már a Margit hídon volt, a vége csak akkor indult el a Lánchídtól. A résztvevők között sok volt a fiatal, sokan pedig a gyerekeiket is magukkal vitték, hogy megmutassák nekik, milyen fontos a béke. Az idei volt a jubileumi 10. békemenet. Az eseményt a Magyarország maradjon a békeszigete mottóval rendezték meg. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik, és át is vonul északkelet felé egy szakadozott felhősáv, Ebből elsősorban az ország délnyugati felén alakulhat ki több helyen eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban az európai parlamenti választásról fogunk beszélgetni Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával. Összeállításunkban szó lesz a magyar pártok esélyeiről, a köztük zajló vita érdekességeiről, valamint kitekintünk még a budapesti főpolgármester jelölti küzdelem tétjére is.
Tisztelettel köszöntöm Fekete Sándort, a Miskolci Egyetem politológusát. Azt hiszem, hogy egy izgalmas EP választás és egy önkormányzati választás előtt állunk. Talán az utóbbi évek egyik legizgalmasabb párharcára számíthatunk, főleg az országos kitekintésben. Úgyhogy én első körben arra is kérném, hogy így az országos tendenciára menjünk rá. Egy érdekesség, hogy ma este lesz a vita a Magyar Televízión, ahol a pártok képviselői megmérettetik magukat, úgyhogy ezt el kell mondanunk a hallgatóknak, hogy ez a beszélgetés előtte fog még elkészülni, és Sándorról azt tudni kell, hogy vita kultúrát is tanít az egyetemen, meg az MCC-ben is, úgyhogy ez még egy külön érdekesség, hogy ő egy másik perspektívából is be tudja nekünk mutatni mondjuk ennek a vitának is a jelentőségét, de akkor első körben arra kérem Sándort, hogy mutassa be ennek az országos választásnak a jelentőségét.
Az egyik legfontosabb szerintem, amivel érdemes kezdenünk, és köszöntöm a kedves hallgatókat, az az, hogy nem volt még ilyen a magyar demokrácia történetében, hogy egy napon rendeztek volna európai parlamenti választást és önkormányzati választásokat. Ez egy picit meg is bonyolítja azért a helyzetet, hiszen egyrészt sokaknak úgy lesz a szituáció, hány különböző szavazólapot fognak kapni, és lehet, hogy sokan nem is fogják érteni, hogy most mi is történik. Ugyanakkor bizonyos szempontból ez pozitív hatással is lehet akár a részvételre, akár pedig a demokráciába vetett bizalom erősítésére, hiszen az európai parlamenti választásokra az jellemző, hogy elég kevesen mennek el, jellemzően 50% alatti a részvétel. Mivel most összekapcsolódik az önkormányzati választásokkal, amelyek azért sokkal népszerűbbek szoktak lenni, hiszen az embereket érdekli az, hogy mi történik a saját lakókörnyezetükön belül. Ez azért mindenképpen azt vetíti előre, hogy a részvétel magasabb lesz, mint az európai parlamenti választásokon megszokott. A kérdés szerintem az is, szerintem ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, hogy vajon mennyi is lesz ez a részvétel, hiszen sok szempontból ez is hathat az eredményekre. Ugye minél magasabb a részvétel, a kis pártoknak annál több szavazatot kell elérniük ahhoz, hogy az európai parlamenti választáson elérjék a minimálisan szükséges 5%-ot, tehát ahhoz, hogy valaki európai parlamenti képviselőt küldhessen az EP-be, ahhoz minimum 5%-ot kell elérnie. Tehát a magas részvétel a kis pártok esélyeit, hogy úgy mondjam, csökkenti. Ugyanakkor a magas részvétel az mindenképpen azt jelenti, hogy az európai parlamenti képviselők legitimációja megnő, hiszen nem mindegy, hogy 45%-nyian vettek részt egy szavazáson, vagy 55-60%-nyian mennek el. Ez egy jóval nagyobb legitimáció. legitimációt adhat az európai parlamenti képviselőinknek. Tehát összességében ez egy új helyzet, ilyen még nem volt Magyarországon, mindenki kíváncsian várja, hogy akkor hogyan hatnak majd egymásra ezek a választások. Én alapvetően optimista vagyok, tehát én azt gondolom, hogy fölfelé fogja húzni az önkormányzati választás, az európai parlamenti választást, tehát a részvétel az mindenképpen magasabb lesz, mint amit megszoktunk. Az, hogy a pártok hogyan jönnek ki, ez ugye egy következő kérdés.
Így van, és most pedig arra kérem, hogy az indulók közül így a nagyobbokat mutassa be, a kormányoldalnak milyen kihívásokkal kell majd szembenéznie.
A kormányoldalnak megszokott módon az európai parlamenti választások jól szoktak sikerülni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Fidesz jellemzően gond nélkül 50% fölötti eredményt ér el az európai parlamenti választáson. Most sem gondolom azt, hogy a Fidesz bárki meg tudja szorítani, azonban az 50% fölötti eredmény már egy komoly siker lenne a Fidesz részéről, látva azt, hogy az ellenzéki oldalon milyen folyamatok indultak el. Itt elsősorban két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik a Tiszapárt megjelenése a politikai palettán, a másik pedig az, hogy a demokratikus koalíció az MSZP-vel és a Párbeszéddel közösen indul, tehát a korábbi tervekkel ellentétben a DK sem gondolta úgy, hogy önállóan méretteti meg magát, hanem úgy érezte, hogy szüksége van pontosan a Tiszapárt előretörése miatt arra, hogy itt valamilyen koalícióban induljon, és egy pártszövetségként szerepel majd a szavazólapon, arra várva, vagy arra gondolva, hogy így talán többeket tudnak maguk mellé állítani. És hát ez az a három párt, amelyik biztosra mondható, hogy megugorja az 5%-os küszöböt, és itt kezdődnek a kérdések, hiszen van három olyan párt, amelynél nagyon nehéz most egyértelműen megmondani, hogy milyen eredményt érhet el. Hadd kezdjem a Mi Hazánkkal, hiszen a Mi Hazánk egy olyan párt, amelynél viszonylag sok a rejtőzködő szavazó, tehát amikor különböző közvéleménykutatások készülnek, akkor a Mi Hazánk szavazók között vannak a legtöbben olyanok, akik nem mondják meg, hogy valójában a Mi Hazánkra fognak szavazni. Ez azt is jelenti, hogy a párt mögött van egy ilyen láthatatlan tartalék, úgyhogy ilyen szempontból az 5%-os küszöböt könnyebben elérhetik, mint a többiek. Ugye a Momentum, illetve a Magyar Kétfarkú Kutyapárt van még a kérdéses 5% körüli pozícióban. Számukra nem biztos, hogy kedvez a magas részvétel, hiszen a magas részvételhez több szavazóra lenne szükség. Ráadásul ugye azt is mondhatjuk, hogy mind a Momentum, mind pedig a MKKP a nagyvárosokban, elsősorban Budapesten népszerű, és hogyha a budapesti részvétel alacsonyabb, mint az országos átlag, akkor gondolom, hogy ebből logikusan következik, hogy nagyon kis esélyük lesz elérni az 5%-os küszöböt.
A második reformkor alapítvány a Vona Gábor csapatának nem látja esélyt arra, hogy ebbe a játékba ők is be tudjanak kapcsolódni?
Ha megnézzük az elmúlt néhány hétben készült közvéleménykutatási adatokat, akkor több olyan pártot nem látunk 5% környékén, mint amiket az eddig felsoroltam. Ugye ott van a Néppártyán mozgalom is, amely szintén ilyen 1% körüli párt, és hát a vonaféle tömörülésnél sem gondolom azt, hogy hirtelen két hét alatt egy olyan kiugró eredményt tudnak elérni, ami elegendő lehet az 5%-hoz. Ráadásul Vonáéknál ugye nem is nagyon van ilyen rejtett tartalék, mint mondjuk a Mi Hazánknál, mert miért ne mondaná meg valaki, hogy mondjuk a Vona Gábor pártját, mozgalmát támogatja.
Mondhatjuk úgy, hogy 5%-nyi szavazati eredmény az egy parlamenti képviselőt jelent Brüsszelben?
Így van, és akkor utána ugye a 22 európai parlamenti hely az arányosan kerül elosztásra, de az elosztási szisztémának az alapját az jelenti, hogy megnézik, hogy hány lista ért el az 5%-ot, ezek a listák, ezek megkapják az egy mandátumukat, és utána kezdődik a számolgatás. Egyébként a hallgatók kedvéért hadd mondjam, ez a HONT módszer, amivel elosztják a mandátumokat, de nem fárasztanék senkit azzal, hogy ezt részletezzem. A lényeg tehát az, hogy megnézik, hogy hány lista érte el, 22-ből levonják ezek a listák számát, és utána pedig a megszerzett mandátumok arányában fogják a helyeket elosztani. Nagyjából azért kiszámolható, hogy 10% körülő eredmény már biztos, hogy két mandátumot jelent, és így tovább, tehát hogy haladunk előre, nagyjából ez az 5%-os határ az, ami előre megmutatja, hogy kinek hány európai parlamenti helye lehet.
Azt jól látom, hogy a három legnagyobbból a kormány oldal is, és a baloldali DK, MSZP is most megpróbálja a saját szavazóikat megszólítani, és nem próbálnak újakat bevonzani, és a Tisza párt pedig egy országjáró kampányban ő csak az újakra számíthat.
Most mindenképpen látható egy olyan tendencia, valóban én is így látom, hogy a Fidesz-KDNP, illetve a DK is most már a saját biztos, fogalmazunk úgy, hogy a mag szavazók mozgósítására törekszik, hiszen azért ne felejtsük el, hogy itt 9-én nem csak egy választás lesz, hanem egy mozgósítási verseny. Tehát nem az a kérdés, hogy hány embernek népszerű egyik vagy másik párt, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy közülük hányan fognak elmenni, és hányan fognak leszavazni az adott pártra. Tehát itt ezt a mozgósítási versenyt kell elsősorban megnyerni, és most már erre törekszik a Fidesz-KDNP és a DK-féle tömörülés is. A Tisza pártnak pedig ugye az a sajátos helyzete, hogy ők ott lesznek az európai parlamenti szavazólapon, de az önkormányzati szavazólapokon viszont nem lesznek ott, kivéve ugye a két budapesti kerületet. Tehát azért ez egy sajátos helyzet. Itt az a legfontosabb, hogy a mozgósítást az európai parlamenti választásra kell összpontosítani, és abból kell, ebből az EP választásra választásból kell egy nagy téttel bíró választást csinálni, hiszen a Tisza pártnak ez fogja megmutatni a valódi, jelenlegi valódi társadalmi bázisát. Tehát mindenki mozgósít, és mindenki a mozgósításra törekszik. Egy alapvető különbség az a Fidesz, a DK, illetve a Tisza párt között, hogy az előző kettőnek már vannak biztos szavazói. Magunk között elmondhatjuk azt is, hogy listáik is vannak ezekről a szavazókról, még akkor is, hogyha ez jogilag nem túl rendezett, de ők tudják, hogy kiket kell megszólítani, és kiket kell majd június 9-én még egyszer arra rávenni, hogy valóban elmenjenek. A Tisza pártnak viszont még nincs ilyen, tehát ők most fogják ezt az egészet először tanulni. Ez egy nehezebb helyzet, viszont a lelkesedés, illetve az a fajta kommunikáció, amit Magyar Péter mutat az elmúlt hetekben, az elegendő lehet ennek az előbbi két pártnak a helyzeti előnyének a kiegyenlítésére.
Felnőtt egy generáció, aki még nem látott politikai vitát ilyen választás előtt, 18 év telt el, és ma pedig lesz egy ilyen vita. A hallgató kedvéért kell elmondanunk, hogy ezt még előtte rögzítettük. Ön mit vár ettől a vitától? Változhat bármi a mostani állásokban, vagy pedig ez a 8 perc, amit a politikusok kapnak, ez a 14 résztvevő, ez már nem fog számottevően hozzátenni az embereknek a döntésében?
Itt ebben a vitában 11 párt fog részt venni, a 11 nagyon sok. Tehát ahhoz, hogy egy élvezhető vitát lássunk, ahhoz maximum 4 résztvevőnek kellene lennie a vitázók körében. Itt nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy ez egy jól sikerült, egy hatékony vita lesz. Nagyon kötöttek egyrészt a keretek, tehát pontosan meg vannak szabva az idő keretek, mire mennyi ideje van az adott résztvevőnek, és nagyon-nagyon töredezett. A 11 az rengeteg, tehát nagyon-nagyon el fog húzódni az a része a vitának, ami az embereket valójában érdekelni. Azért legyünk őszinték, hogy 4-5 résztvevőnél több nem nagyon fog labdába rúgni majd az EP választáson, tehát ők nem is nagyon fogják érdekelni az embereket. Ez az egyik része. A másik része, ami viszont érdekes lehet és érdekessé válhat, az az, hogy ugye a jelenlegi regnáló kormány képviselőjével, Dajcs Tamással szemben a többi 10 résztvevő hogyan fogja meghatározni önmagát. Magyarul egy nagyon fontos kérdés az, hogy a 10 nevezük ellenzékinek, ellenzéki szereplő az egymással lesz elfoglalva, vagy egymással és a Fidesszel, vagy csak a Fidesszel. Lesznek olyan szereplők, akik csak az egyiket választják, ugye itt az előfelsorolt lehetőségek közül, de én azt gondolom, hogy az ellenzéki térfélen belül olyan törésvonalak és olyan konfrontációk alakultak ki az elmúlt hetekben, hogy lesznek olyan ellenzéki szereplők, akik kevésbé fognak Dajcs Tamásra lőni, és sokkal inkább egymással lesznek elfoglalva. Ez viszont megint csak a vita rovására mehet, bár a semleges szemlélő számára élvezetesebbé, vagy élvezhetőbbé teszi majd a vitát.
Tényleg jó hosszú vita lesz, és érdekes, mint a fociban, hogy az elején be kell lőni egy gólt, valami nagyot kell mondani, hogy a nézők azt még azt ki tudják várni.
Igen, itt ez a vita kevésbé fog a konkrét programokról szólni, tehát itt nem arról fog szólni a vita, hogy mit szeretnék majd az európai parlament, vagy milyen kritikáim vannak, milyen problémáim vannak. Itt, ahogy ön is mondja, itt valójában jelszavak puffogtatásáról fog szólni nagyrészt a vita. Olyan mondatokat, olyan erős kifejezéseket kell hangsúlyozni, amit az emberek megegyeznek és magukkal hazavisznek. Tehát itt nem lesz idő logikázni, nem lesz idő a vitakultúrát kiélni, hogy így fogalmazzak, hanem sokkal inkább itt a súlykoláson lesz a hangsúly, ahogy ön is mondta, itt minél nagyobbat kell mondani ahhoz, hogy annak legyen majd lecsapódása a nézőkben, hallgatókban. Ez megint csak nem egy jó irány, de legalább azokat a kulcsmondatokat lehet majd hangsúlyozni, vagy kulcsszavakat, amiket megjegyezhet a néző, és amikor 9-én ott lesz majd a szavazó fülkében, akkor ezekre fog visszaemlékezni, és nem arra, hogy akkor milyen logikusan érvelt valaki ezen a mai vitán.
Most pedig nézzük Budapestet, a három jelölt közül, hogy látja, hogy milyen váratlan fordulat is előfordulhat?
Hát a váratlan fordulat az arról szólna, hogy ugye Karácsony Gergelynek egy vagy kettő releváns kihívója lesz a szavazólapon 9-én. Ha a jelenlegi trendeket nézzük, és megint csak a legfrissebb közvéleménykutatási adatokat, akkor azt látjuk, hogy Karácsony Gergely kényelmesen vezeti ezt a rivalizálást. Abban a pillanatban, hogy visszalépne vagy Szentkirály Alexandra, vagy pedig a Vitézi Dávid, ugye abban a pillanatban azért jelentősen megváltoznának az erőviszonyok, hiszen mind Szentkirályi, mind Vitézi támogatói zömében Karácsony ellenesek. És ugye ez a Karácsony ellenesség az, ami meghatározza őket. Az, hogy végül milyen indokok alapján állnak Vitézi Dávidhoz, vagy Szentkirály Alexandrához, ami egy másik történet, de a Karácsony ellenesség az azt gondolom, hogy erősebb lehet, mint mondjuk egyéb tényezők. Tehát ha valamelyikük visszalép akár az utolsó pillanatban, és csak a másikuk szerepel a szavazólapon Karácsony Gergellyel szemben, akkor reális esélye lehet megszorítani, vagy akár le is győzni a regnáló főpolgármestert.
A Vitézi Dáviddal kapcsolatban most sokan pozitívumként emelik be azt, hogy ő most elkezdte tematikusan a városnak a programjáról beszélni, hogy miket lehet ténylegesen megcsinálni, és a politikai hangok, amit a másik két oldal eddig képviselt, az most ők is kezdték bele emelni, úgymond a kifejező eszközeikbe a tényleges várossal kapcsolatos meglátásukat, víziójukat. Hogy látja, hogy ez mennyire tett jót a szavazóknak, hogy tényleg elgondolkodjanak, hogy most a városnak mi is lesz majd igazán jó?
Vitézi Dávid egy szakpolitikus, ő így is hirdette magát, hogy ő elsősorban közlekedési szakember, és ez megadta az alaphangját a kampányának is, hiszen ő belelátott azokba a folyamatokba, szakember szintjén belelátott, amelyeknél azért a másik két jelöltnek nincsenek ilyen tapasztalata és nincsenek ilyen háttértudásai. A kérdés az, hogy a választó mit emel ki és mit tart fontosnak. A professzionalizmus, tehát az, hogy elviszem egy picit a professzionalizmus irányába, és nem a személyeskedés kerül a középpontba, és nem a lejáratás van a középpontban. Ez nagyon fontos és nagyon értékes egy választási kampány során. A kérdés az, hogy az átlag választó az fontosnak tartja-e azt, hogy egy főpolgármesternek ilyen kvalitásai legyenek. Vagy azt mondja, hogy sokkal fontosabb az, hogy milyen politikus, hiszen a főpolgármesteri pozíció az egy politikus pozíció, és itt bizony a szekértáborok között húzni, engedni engedni, valamiféle kompromisszumot kell keresni. És van még egy nagyon fontos szempont, hogy a Fidesz számára egy komoly arcvesztést jelentene, hogyha Szentkirály Alexandrát visszaléptetnék, hiszen mégiscsak ő a Fidesz jelöltje, akkor is, hogyha Vitézi Dávidnak is vannak nagyon komoly fideszes beágyazódásai a múltból, tehát ha egy Fidesz jelöltet visszaléptetek valaki másnak a javára, akkor azt nagyon jól kell kommunikálnom ahhoz, hogy ne veszítsem el az emberek bizalmát és az emberek Fideszbe vetett bizalmát és képét, tehát az arcvesztés elkerüléséhez egy esetleges visszaléptetés kapcsán már is azonnal szükséges egy komoly válságkommunikáció. Tehát el kell azt mondani, meg kell magyarázni az embereknek, hogy miért kell és miért szükséges Szentkirály Alexandrát visszaléptetni a Vitézi Dávid javára. Tehát abban a pillanatban, hogyha ez megtörténik a következő két hétben, akkor abban a pillanatban már is el kell indítani ezt a válságkommunikációt. Fogalmazzunk úgy is, hogy egyfajta kármentést ahhoz, hogy azok a Fidesz szavazók, akik viszont elmennek majd 9-én szavazni, azok mondjuk a választó kerületek, polgármesterek szintjén továbbra is kitartsanak a Fidesz mellett.
Mondhatjuk, hogy ebben a relációban a kormányoldalnak mind a három eredmény jó lenne, tehát hogyha vagy Vitézi nyer, vagy Szentkirály, de ha még Karácsony nyer, akkor is be tudja mutatni akár Brüsszelnek is, hogy nálunk van egy jó erős ellenzék.
Ez egy reális magyarázat, tehát valóban ez mindenképpen érdekes lehet és fontos lehet a kormányzat számára. Itt szerintem egy nagyon fontos lépés az, amit azért sokan elfelejtenek, hogy Vitézi Dávid mellett ott van egy párt, ez pedig az LMP. És ez az, ami az ő számára, én azt gondolom, hogy inkább egy kereszt. Tehát nem biztos, hogy jó döntés volt, hogyha maradt volna egy független egyesület arca, én nem gondolnám, hogy kisebb lenne a támogatottsága a jelenlegi helyzetben, viszont sokkal könnyebben eladható lehetne mondjuk a Fidesz szavazók számára. Tehát az, hogy ő elfogadta az LMP támogatását, az egy taktikai hiba volt, hiszen jelenlegi helyzetben ez egy békjó. Tehát az, hogy ő az LMP logóval együtt jelenik meg Budapesten, ez nem tesz jót az ő jobboldali megítélésének. A kérdésre visszatérve, valóban én is azt gondolom, hogy ez egy komoly jelzés, vagy egy komoly kirakat lehet Budapest az Európai Unió számára is. Egy dolgot viszont ne felejtsünk el, hogy nagyon nem mindegy az, hogy milyen lesz a fővárosi közgyűlés összetétele. Hiszen a fővárosi közgyűlés összetétele az alapjaiban befolyásolja azt, hogy milyen lehetőségei vannak a mindenkori főpolgármesternek. Én nagyon könnyen el tudom azt is képzelni, hogy egy patthelyzet alakul ki Budapesten, tehát mondjuk Karácsony Gergely marad a főpolgármester, de a mellette lévő közgyűlésben egy ilyen nagyon-nagyon szűk mezsgye jön létre, tehát lesz egy baloldali tömb, lesz egy fideszes tömb, és még akár a Tisza párt is ott lehet egyfajta mérleg nyelveként, és akkor bizony Karácsony Gergelynek egy ilyen helyzetbe kell valahogy kormányozni a főváros hajóját, ami azért nem lesz egyszerű.
És akkor az önkormányzati választás és az Európa Parlamenti választásnak az eredményét nézve, mit jelent majd ez a kormányoldalnak? Tehát úgy láttam, hogy egy országos túráján Orbán Viktor elmondta, hogy 40%-nak is most lehet örülni már, hogy azt is egy nagy eredménynek kell, egy ilyen sokszínű induló gárda ellen, és említette az elején, hogy eddig mindig 50%-ot értek el, de most a 40%-nak is örülnének. Mi az, amivel hogy látja, hogy még az az eredmény születik meg, ami még arcvesztés nélkül vállalható a kormány oldalnak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én is hallottam ugye a miniszterelnöknek ezt a nyilatkozatát, ezt nem vegyük komolyan, tehát ugye ez a kampánynak szól, ez a 40%, ez teljesen egyértelmű. Az 50% fölötti eredmény egy komoly siker lenne a Fidesz számára, hogyha most az európai parlamenti választást nézzük, de azt gondolom, hogy a 45 lehet egy vízválasztó. Tehát a 45% az egy olyan eredmény lehet, amelynél még azt tudjuk mondani, hogy igaz, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt évtizedek leggyengébb eredménye, hogyha az európai parlamenti választásokat nézzük, de hát azért mégsem sikerült az ellenzéknek áttörni. Tehát ez a 45% lehet ez a határ. Hogyha 45% alatt szerepel a Fidesz, és mondjuk az ellenzéki pártok pedig áttörik akár a 25-30%-os lélektani határt, akkor ott már egy komoly kihívás elé néz a Fidesz, és akkor az országgyűlési választásokig mindenképpen át kell gondolni a stratégiáját. Az egy másik kérdés, és gondolom, hogy ez még szóba fog kerülni, hogy vajon az ellenzéken belül mi lesz majd a sorrend, és hogy hogyan alakul majd itt az ellenzéki pártok, az ellenzéki listáknak a helyzete, de én 45%-ra tenném a Fidesznek azt a lélektani határt, ami alatt már kudacról beszélhetünk, hát a 40% alatt már, ott már ég a ház. Tehát 40% alatt ég a ház, 40 és 45 között baj van, de még meg lehet ezt a házat javítani. 45% fölött egész jól néz ki kívülről a ház, és 50% fölött pedig tökéletes minden. Nagyjából így tudnám egy ilyen szemléletes példával ezt érzékeltetni.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban az európai parlamenti választásról beszélgetett Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával Grunda János. A bemondót Klész Beátát hallották.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Az elmúlt héten az SMA betegségről, vagyis a gerinc eredetű izomsorvadásról kérdezte dr. Bocán Judit neurológust, a Debreceni Egyetem neurológiai klinikájának egyetemi docensét, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
Egy életen át az SMA-val a kezelés már elérhető, most a rehabilitáció a cél. Köszönöm szépen, tanárnő, hogy itt van velünk, és kezdjük talán a legelejéről. Tulajdonképpen én kimondtam a kulcsszót ennek a betegségnek, a nevét SMA. Milyen betegségről, diagnózisról beszélünk?
Ez a betű szó, ez rövidítése a spinális muszkuláris atrófiának, tehát a spinális izom atrófiának. Ez egy úgynevezett motoneuron betegség. A motoneuron betegségeknek több válfaja van. Mostanában szintén a médiában megjelennek azok egyéb motoneuron betegségek, az ALS. Ez egy genetikailag öröklődő mozgató idegsejt betegség, ami egy progresszív izomtömeg elvesztéshez vezet, és éveken át, hosszú időn át progrediál, általában romlik, illetve attól függ, hogy milyen idős korban jelenik meg. Vannak súlyosabb formák ezek már, a születés után néhány hónapos korban mutatják a tüneteket, a kicsik nem tudnak jól mozogni, gyengébben köhögnek, nyelnek, sírnak, stb. Illetve hát a másik véglet az azok a felnőtt betegek, akiknek szép fokozatosan lassan gyengülnek, elsősorban a csípő közeli izmai, az alsó végtagi, majd utána a felső végtagi izma is. gyakorlatilag izomsorvadásnak tűnik, de az izomsorvadások hátterében mind izomok, mind idegszál, tehát beidegzések állhat, és az SMA az utóbbi csoportba tartozik.
Hogyha az előfordulásáról kérdezem, hát elsősorban felnőtt vonatkozásban, mert ugye tisztáztuk, hogy doktornő a felnőtt ellátásban dolgozik, akkor nagyságrendileg mit lehet elmondani, hogy Magyarországod a lakosságnak hány százalékát, milyen részét érinti ez a betegség?
Kevés százalékát érinti, bár ez a második leggyakoribb recesszíven öröklődő genetikai betegség, de a felnőttek, az összes betegből a felnőttek azok olyan kicsit több mint 10%-ot jelentenek, tehát elsősorban a gyerekellátásban jelennek ők meg, és hát összességében az országban százas, több százas nagyságrendű betegszámra kell gondolni, tehát nem tízezrekre kell gondolni, hanem inkább több száz betegre, esetleg maximum 1000 betegre.
A közleményből, az említett sajtóközleményből kiderül, hogy 2023-ban egy kísérleti jelleggel elindult az újszülöttkori SMA szűrő program. Az imént azt mondta tanárnő, hogy a genetika az ugye egy fontos momentum ebben a diagnózisban. Azt jelenti, hogy ahol a családban előfordult, ott érdemes ezt a szűrővizsgálatot kérni?
Mindenképpen érdemes, bár ez egy recesszíven öröklődő betegség, tehát nem jellemzője, hogy a generációról generációra ugrik, de elképzelhető is vannak ilyen betegek, akiknél oldalágon szerepelnek betegek unokatestvéreknél, vagy távolabbi rokonoknál. Mégsem ez a legjellemzőbb, tehát inkább össze-vissza jelennek meg ezek a betegek, és nem egyértelmű, hogy családokat lehetne azonosítani. Tehát szűrővizsgálatként ezt így kérni, nem tudom, hogy mennyire van mód, az biztos, hogy Magyarországon a közelmúltban elindult ez a szűrővizsgálat, és néhány beteget úgy tudom, hogy azonosítottak is. Ami nagyon-nagyon fontos, mert minél hamarabb kezdjük el kezelni, erre az újabb évek, az utóbbi években van egyre több adat, minél inkább szinte tünetmentes vagy tünetmentes állapotban kapják meg ezek a betegek az első kezeléseket, annál jobb a várható kimenetel.
Azt írják, hogy a korszerű terápiának köszönhetően mind többen lépnek be a felnőtt korba. A doktornőnek milyen tapasztalatai vannak, hiszen felnőtt ellátásban dolgozóként nyilván van erre rálátása.
Na most azok a kicsik, akik súlyosan érintettek, ők azért már az első életéveiben vannak, a születés utáni első életévekben vannak. Tehát az új terápiáknak a hatása, ezeknek az új terápiáknak a hatása pici gyerekeknél még nem érződik a felnőtt ellátásból, hiszen az majd 10 évek múlva fognak átkerülni, hogyha átkerülnek a felnőtt ellátásba. Olyan viszont van, hogy azoknál a betegeknél, akik megérik, vagy meg tudták érni a tinédzserkort, vagy esetleg egy később induló betegségük van, akiknél, hát mondjam azt, hogy óvodáskorban, vagy akár tinédzserkorban kezdődnek el a tünetek, és ők már simán át tudnak jönni a felnőtt ellátásba, és itt már vannak olyan betegeink, akiket néhány évvel ezelőtt elkezdtek még 18 év alatt kezelni, és ők már átjönnek időnként a felnőtt ellátásba, és nagyon fontos, hogy egyre többen lesznek, hiszen a gyógyszerekkel, legalábbis most úgy látjuk, egyre nagyobb esély van arra, hogy a tüneteket az adott időpontban akár javítani lehessen, stagnáltatni lehessen, és ez nagyon-nagyon fontos abból a szemszögből, hogy ezek lassan, vagy hát a kicsikorban gyorsabban romló betegségek, és hogyha egy adott stádiumban meg lehet ezt fogni, akkor ez egy óriási nyeresség a betegnek és a családjának is.
Az a cél hosszú távon, hogy a rehabilitáció a felnőttek vonatkozásában megvalósuljon. Ez a felnőtt SMA betegek esetében mit jelent majd ez a komplex ellátás? Hiszen van egy gyógyszeres terápia, és mi mindennel kell még, hogy kiegészüljön?
Nem csak az SMA-nak, hanem minden izombetegnek, akár izomsorvadás, izomdisztrófiás beteg, izom bármilyen eredetű, akár anyagcseredetű izombetegnek a gondozásában nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak a neurológus foglalkozzon vele, hanem azoknál, akiknél súlyosabbak a tünetek, a csontritkulás hamarabb lehet emiatt, csonttörések lehetnek, tehát reumatológus lássa, lehet nyelészavar a későbbi stádiumokban, persze mondom, itt vannak egy nagyon enyhe betegek, és vannak súlyosabbak, súlyosabbak. Most a súlyosabbakról beszélek, ott nyelészavar lehet, gasztroenterológusnak kell foglalkozni vele. Mozgásszervi rehabilitáció minden izombetegségnél nagyon fontos, a rendszeres gyógytorna és a szakszerű gyógytorna megfelelő eszközök használatával segít az izomzat megóvásában, akár fejlesztésében. Tehát a rehabilitációs kollégáknak is óriási szerep jut. És hát gyakorlatilag sok esetben ezek a betegségek olyan terhet, olyan pszichés és egyéb mentális terhet rónak, nem csak magára a betegre, de azok családjára is, hogy akár pszichológusok, foglalkozásterapeuták, súlyos esetekben nyelészavar esetén nyelésterapeuták, légzésterapeutáknak a bevonására is szükség lehet. De gyakorlatilag egy tímet kell építeni, és minden oldalról lehetőleg ezeket a betegeket megfelelő módon kell gondozni.
Elindultak ugye ilyen kezdeményezések. Hol tart most ez a folyamat, hiszen szakmai és finanszírozási háttérről is természetesen beszélni kell. Doktornő az imént a szakmai hátteret az gyakorlatilag felsorolta.
Én azt gondolom, hogy az SMA betegek rehabilitációjának nem annyira financiálisak az akadályai. Azt kell megfontolnunk, hogy a felnőtteknél, a rehabilitációs osztályokon rengeteg stroke beteg fekszik, féloldali bénulással, járászavarral, rengeteg felnőtt, idős ember kap térprotézist, csípőprotézist, gerincműtétek után, tehát egy óriási betegcsoport, nagyon nagy számú beteg terheli a rehabilitációs rendszert, és ilyen mennyiség mellett gyakorlatilag eltörpülnek ezek az izombetegek, vagy akár SMA betegek. Tehát a cél mindenképpen az lenne, hogy felhívjuk a rehabilitációs kollégáknak a figyelmét arra, hogy ővelük is foglalkozni kell. Ez gyakorlatilag szerintem megtörtént, és a legtöbb centrumban, ahol gondozunk SMA betegeket, felvettük a kapcsolatot a rehabilitációs szakemberekkel, tehát tudnak róluk, helyek közzel tudnak bejutni tornázni, de én azt hiszem, hogy ezen még van mit javítani. A másik dolog az, hogy szakmai szempontból mind rehabilitációs szakorvos, mind a gyógytornász szempontjából máshogy kell tornáztatni nyilvánvalóan egy csípőműtött beteget, egy gerincműtött beteget, egy stroke beteget, vagy egy izombeteget, és azt gondolom, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak ezek a betegek, ezeknek az ellátása, és valószínű, hogy a kollégáknak további képzéseken érdemes részt venni, és hála Istennek erre az internet most már nagyon sok lehetőséget nyújt.
Szükséges egyetemi tananyagokat, illetve szakmai irányelvek kidolgozását is említik. Hogy állunk ezen a téren, az imént utalt rá az oktatás szerepére?
Én nem látok bele a gyógytornász oktatásba, illetve a rehabilitációs szakorvos sem vagyok. Minden bizonnyal valamennyi részét képezi a tananyagnak, az izombetegeknek a tornáztatása és rehabilitálása. Nyilvánvalóan amennyire kisebb szegmensét jelentik a rászoruló betegeknek, valószínű, hogy ez a hangsúly is inkább így tolódik el. A szakmai irányelvek szerintem ilyen szinten nem foglalkoznak rehabilitációs szempontból, de elindultak ilyen irányú törekvések. Az óriban is fogékonyság mutatkozik az ilyen irányú, tehát az ilyen betegeknek a rehabilitációjára, illetve neurológiai szempontból tudom mondani, hogy a Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság vezetőségével 2 éve jelentettünk meg szakmai ajánlást az SMA betegeknek a kezelésére. Úgyhogy a terület mindenképpen egy óriási lökést kapott az újonnan elérhető gyógyszerek által. A betegek is motiváltabbak, az orvos kollégák is motiváltabbak, a gyógytornászok is motiváltabbak, és szerintem ebből mindenképpen valamilyen gyümölcsöző helyzet fog előállni.
Gyere papám, jöjj közelebb, nem ismerős még a neved, sebeidben gyógyítom sebeimet. Mások átkat csókjaimon, holnap hajnalban itt hagyunk, bevetetlen ágyban a bánaton. Elgörül a szív, amikor mindent elveszít, nem találja
se kapaszkodott, se kérdéseket. Kikönyöttük az ablakon, holnap hajnalban itt hagyom, bevetetlen ágyban a bánatom. Megörül a szív, amikor mindent elveszik, nem találja útját, aki magán nem segít. Gyere közelebb, kérlek, húj hozzá.
Létezik az SMA izomsorvadásos betegek magyarországi egyesülete, amelynek elnöke Budai Krisztina, az ő gyermeke is érintett ebben a betegségben. Hogyan látja tanárnő az egyesületnek, illetve hát általában akár a civileknek, amelyek majdan megalakulnak, vagy megalakulhatnak akár a szerepét ebben a folyamatban?
Szerintem nagyon fontos. Egyrészt az ő látásmódjuk más, mint egy orvos szakmai látásmód. Ők a betegek mindennapjait látják azokat a nehézségeket, amelyek nem csak feltétlenül orvosi, hanem szociális szempontból, egyéb szempontból megnyilvánulnak, és hát az ő motivációjuk az egy iszonyú erő, és biztos, hogy sok esetben 100%-osan. Tehát ők megélik ezeket a dolgokat, és teljesen hitelesen tudnak bármilyen irányba fellépni, bármilyen igényt felmutatni. Mondjuk egy neurológus szemszögéből rengeteg betegség van neurológiai, maguk az izomsorvadásos betegségek ennek egy részét képezik. Az a beteg, aki pedig ebben szenved, annak ez a teljes élete. És én úgy látom, hogy minden szempontból, a döntéshozók irányába, de bármilyen egyéb irányba, figyelemfelhívási irányba a beteg szervezeteknek egyre nagyobb a szerepe, és nagyon sok helyen úgy tudom, hogy a véleményüket is kikérik a döntéshozatal részéről.
Hogy látja tanárnő annak a kérdéskörnek a jövőjét, amit talán a beszélgetésünk elején említett, hogy az SMA betegek kapcsán ugye a gyermekkorból a felnőtt korba, vagy a felnőtt ellátásba történő átlépés, ez a tranzíció ugye főszerepet fog, vagy játszhat mindenképpen, hiszen nagyon fontos, hogy hogyan kezelték az SMA beteg gyermeket, milyen állapotba kerül át a felnőtt ellátásba önökhöz.
Ez így van, és mi is nagyon várjuk azt, hogy néhány éven belül milyenek lesznek azok a betegek, akiket ilyen-olyan-amolyan állapotban elkezdtek kezelni. Én azt tudom mondani, személyes tapasztalatom, hogy három fiatalembert vettem át így gyermekellátásból, illetve két súlyosabbat, illetve egy nem olyan súlyosat, aki az egyik egy járóképes beteg, és gyakorlatilag minden szempontból hasonlít egy felnőtt betegre. A súlyosabb állapotú SMA2-es betegek óriási kihívást állítanak a felnőtt neurológus elé. Nálunk mindennapos rutin, például a lumbárpunkciónak az elvégzése, de bizony ezeknek a betegeknek nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, nehézkes megszúrni a gerincüket, és bizony itt intervenciós radiológus kollégákkal CT-vezérelt módon is ki kellett dolgozzuk ezt a megoldást, az irodalomból ismert volt, hogy lehet így, de ilyenkor az ember akkor megy a probléma után, és ha van olyan ismerettség, és van olyan lehetőség a munkahelyen, hogy mondjuk CT-vezérelten szódjunk be egy injekciót, akkor meg kell teremteni ezeket a lehetőségeket, és ez a Debreceni Egyetemen gyakorlatilag sikerült anesteziológus, intervenciós radiológus és és neurológus teljes csapatban dolgozik együtt a nehéz eseteken. A nem olyan nehéz eseteket gyakorlatilag úgy kezeljük, mint a felnőtteket, mégis nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy gyermekellátó helyen egészen más légkör uralkodik, ott azért több idő van talán, jobban odafordulnak talán a gyerekekhez, a szülőkhöz, a szülőnek lehetősége van ott lenni a gyermekével, sokkal empatikusabb valószínű a környezet. A felnőtt neurológiai osztályokon zömmel idősebb stroke betegek vannak, illetve egyéb neurológiai betegek, sokszor túlterheltek az osztályok, túlterheltek a nővérek és az orvos kollégák is, és hát ezt nem könnyű, ezt mindenképpen ügyesen kell megszervezni, azt, hogy több empátiával forduljunk, többet beszélgessünk a dolgokról, próbáljunk olyan körülményeket teremteni, ami ha nem is olyan, mint egy gyermekosztályon, de hogy ne vesse vissza, nem is maga a szúrás vagy az egyéb dolgok, hanem hogy pszichésen ne hagyjon mély nyomot a gyerekeken és a szüleiken. De ezen dolgozunk, és azért úgy érzem, hogy nagyjából sikerül megoldani.
Azért is nagyon fontos, doktornő, hogy akik gyermekként vagy gyermekek átkerülnek majd önökhöz a felnőtt ellátásba, azért is legyenek nagyon jól gondozottak, mert hát hiszen átkerülnek a felnőtt ellátásba, és hogy tisztában legyenek a saját állapotukkal, a terápiájukkal, a tornájukkal, és hát minden egyébbel, ami az ő egészségüket vagy gyógyulásokat szolgálja.
Igen, de én úgy gondolom, hogy ez végülis a gyermekellátásban általában jól működik. És sokkal egyszerűbb egy már mozgó vonatra felugrani, mint megindítani azt. Tehát, hogyha már valami jól működik, és elkötelezett az a gyermek abban, hogy vagy a fiatal felnőtt, hogy tornázzon, hogy eljárjon a különböző társszakmákra, gondozásra, akkor szerintem ez szépen tovább vihető. Ami nekünk nagyobb feladat felnőtt neurológusoknak az, hogy ugyanezt megfelelő módon megteremtsük a felnőtt ellátásban is, hiszen vannak új 30-as, 40-es, akár 50 éves betegeink is, vagy 50-es éveikben járó betegek is, és hát mindez az egész történet a számukra az nyilván újszerű.
Az imént arról kérdeztem, hogy a gyermekkorból a felnőtt korba történő átlépésben, a tranzícióban ugye főszerepet és koordinációs feladatot vállal a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének neurológiai osztálya is. Szabó Léna vezető főorvos nyilatkozatával szeretném szembesíteni, és kérném a véleményét erről, mert hogy azt mondja, hogy fel kell készíteni a felnőtt ellátókat az SMA betegek fogadására, mert hogy az SMA-s páciensek más szemléletet igényelnek. Önnek ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak, mire gondolt Szabó főorvosnő?
Teljesen egyetértek Szabó tanárnővel, valójában tőle vettem már át beteget, és van ezzel közös tapasztalatunk is. Hát arra gondol, amit az előbb elmondhattam, hogy milyen körülmények vannak esetleg egy felnőtt neurológiai osztályon, és milyen lehet egy gyermek neurológiai osztályon, hogyan kell kommunikálni, mennyi időt kell hagyni a betegre, hogyan kell esetleg módosítani, például lumbár funkció esetén felnőtteknél vastagabb tűt használunk, és hogyha a gyermeknek az panaszt okoz, posztfunkciós fejfájása van, és vékonyabb tűt szeretne, akkor legyünk ebben készségesek, és tanuljunk meg rugalmasabb tűvel szórni. Tehát, hogy legyen meg a kommunikáció oda-vissza, ehhez mindenképpen dedikálni kell embert és időt is, én azt gondolom, és ez az, ami a felnőtt neurológiai ellátásnak a feladata. És hát szívünkön viseljük ezt a problémát.
Nyilván a gyermekellátásban megszokott, hogy az SMA beteg gyermeket kíséri, a szülő kíséri, az édesanyja, de a felnőtt ellátásban mennyire fontos a család, a hozzátartozók edukációja?
Hát attól függ, hogy mennyi idős az illető. Felnőttek azért általában SMA3-as betegek szoktak lenni, akik önállóan járóképesek, és maguk rendelkeznek, dolgoznak akár, önmaguk rendelkeznek magukról. Tehát a jobb állapotú SMA betegeknek nem, tehát önrendelkezési joguk van, nem szoktuk a családját bevonni direkt, hogyha jön a család, nagyon örülünk neki, de nagyon sok felnőtt beteg egyedül intézi a maga sorsát. Nyilvánvalóan azok a fiatal felnőtt betegek, akik súlyosabb állapotban vannak és átkerülnek a felnőtt ellátásba, őket a szülők hozzák, a szülők segítik, és mi ebben megpróbálunk nagyon rugalmasak lenni, nyilvánvalóan szülőkkel is megbeszéljük a dolgot, hiszen gyakorlatilag ők azok, akik a mindennapi ellátását ezeknek a fiatal betegeknek megteszik. Tehát mindenképpen szülőkkel együtt kell, hogy dolgozzunk, és hát ilyen esetben, bár az a szabály alapban, hogy felnőtt neurológiai osztályon nem szeretünk hozzátartozót huzamosan az ágy mellett látni, mert ott zajlik a munka, és annak megfelelő módon kell zajlani. Ebben tudunk kivételt tenni általában az SMA-s súlyos állapotú fiatal betegeink esetén, sőt, használjuk az ő, jó értelembe véve használjuk az ő tudásukat, hiszen az édesapja fogja tudni, hogy milyen technikával jó fektetni, hogy hol nyomja még a szivacs is a beteg oldalát, stb. És maximálisan úgy érzem, hogy együtt tudunk velük ebben működni. Tehát nem zárjuk ki őket egyáltalán.
Sok betegségnél megfigyelhető, sokszor civilek kezdeményezik természetesen orvosi közreműködéssel, hogy különböző internetes weboldalakat hoznak létre, applikációkat, ahol egy-egy betegségcsoportnak a ismérveit és minden egyéb azzal kapcsolatosat közreadnak. Az SMA-val kapcsolatban is úgy tudom, hogy létezik hasonló.
Igen, itt is létezik internetes betegcsoport, és én ezeket nagyon-nagyon hasznosnak érzem. Másik olyan betegség, amilyen csoportból sok betegünk van, például a miaszténiások, és ők is, az egy teljesen más jellegű betegség, de nekik is van betegcsoportjuk, és rengeteg hasznos olyan ismeretet osztanak meg egymással, amire akár a hétköznapi életben a nem biztos, hogy van idő, vagy nem merül fel. Nyilván ők több időt tudnak erre szánni, és nagyon-nagyon sok információt, tanácsot tudnak egymástól is ellesni. Úgyhogy ezt én mindenképpen szorgalmazom, mert az SMA betegség szorványosan jelenik meg, és mindenféle megyéből egy-egy beteg jár például hozzánk a rendelésre, ők nagyon egyedül lehetnek a problémájukkal. Ilyen szempontból a 21. század adta lehetőségek, az internet óriási lehetőséget nyújt, mert tudnak kommunikálni betegek is egymással, szülők is egymással, és szerintem a mindennapi életet megkönnyítő tanácsokkal tudják egymást ellátni, illetve együtt, összefogva közös fellépést is tudnak végezni. Ez mindenképpen üdvözlendő.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az SMA betegségről, vagyis a gerinc eredetű izomsorvadásról kérdezte dr. Bocán Judit neurológust, a Debreceni Egyetem neurológiai klinikájának egyetemi docensét, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
A szavak ismerősen csengenek, senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Látom, talán épp most nehéz neked, s ha utol ér, ízekre szed, és mi megyünk tovább, tovább, tovább. Fordul a kocka, lassan fordul a szél irány. Sírd el a vállamon, azt hiszed, nem tudom, már én is túl vagyok mindenen. Lassan fordul a szél irány, lesz pesgő, lesz kaviár. Forró mámoros éjszakák, éjszakák. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Látom, talán épp most nehéz neked, s ha utolér, ízekre szed, és mi megyünk tovább, tovább, tovább. Fordul a kocka, a viharod ébár. Kérdel a vállamon, azt hiszed, nem tudom, már én is túl vagyok mindenem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,